Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Szervusztok! Mi az Egyforma vagyunk, ez pedig a Bukó Tér, az Index Forma 1-es podcastje, velem Áronnal, de itt van velünk mérnökünk is, Dr. Kling Sándori. Szervus, Sanyi!
Sziasztok!
Hamarosan megbeszéljük az Ausztrál nagydíjat, a 2019 után megrendezett Ausztrál nagydíjat, remek versenyen vagyunk, túl tartsatok velünk! Hát nem tudom, te hogy vagy vele, Sanyi, de én annyira örültem, utálok amúgy korán kelni, de én most nagyon örültem, hogy végre hajnalban kellett kelni, hiszen megrendezték újra az Ausztrál nagydíjat 3 év kihagyás után. Ugye itt a Covid miatt nagyon sokáig nem tudták megrendezni ezt a viadalt, és végül hihetetlenül nagy tömeg volt kíváncsi a helyszínen a Melbourne-i versenyre. Te hogyan vártad, mi a véleményed alapból erről a versenyről, hiszen az ausztrálok tényleg óriási sportszerető nép.
Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem azokat a versenyeket, amiket vagy reggel, vagy este tudunk megnézni, mert akkor így nincsen bent a nap közepén, és sokkal kényelmesebb. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon szeretem az Ausztrál nagydíjat. Meg az Ausztrál pályát is szeretem. Régebben viszonylag elég sokat szimulátoroztam, és ez az egyik kedvenc pályáim között volt. Bár hozzáteszem, most ugye megváltoztattak elég sok mindent a pályán, úgyhogy emiatt is nagyon vártam, hogy ezekkel az új autókkal vajon milyen verseny alakulhat itt ki, ugyanis mind a pályát, mind az autókat ugye most úgy alakították, hogy izgalmas versenyeket láthassunk.
Egyébként itt hozzád csatlakoznék is, mert nekem is a játékokban a kedvenc pályám volt, abból kifolyólag, hogy ugye mindig a naptár elején helyezkedett el, tehát általában rengeteget kellett ezen a versenypályán menni, mondjuk egy bajnokságnak a szimulálása során, de igazad van, tehát egyrészt ugye rengeteg helyen változtattak a pálya vonalvezetésén, gyorsabbá is vált a pálya, nyilván az is volt a cél, hogy több előzés is legyen, tehát ugye 2018-ban volt utoljára arra példa, hogy 3 DRS zóna legyen egy aszfaltsíkon, egy verseny során. Végül itt ugye 4-et jelöltek ki, de aztán a biztonságot szem előtt tartva inkább aztán ezt újra 3-ra redukálták. Na, de ennyire ne siessünk előre, hiszen nyilván, ahogy az lenni szokott, volt pénteken 2 szabad edzésünk, ahol azt lehet mondani, hogy a szokásos erőviszonyok rajzolódtak ki a Ferrari elől, és talán egy nüansszal mögöttük tényleg a Red Bull, és hát azt lehetett látni, hogy például továbbra is nagyon szenved az Aston Martin, illetve a Williams is, tehát a Mercedes motoros csapatok továbbra se találták a ritmust. Szerinted most még mi játszódik le az Aston Martinnak a házatáján, ami hát a tavalyi, illetve az elmúlt években azt mondom, stabil középmezőnyi státuszuk, az most eléggé megrodgyant.
Ez ugye mindig, amikor ilyen nagy szabályváltoztatás van, akkor minden csapatnak egy lutri, hogy fog kigurulni az első versenyekre. Mint ahogy láthatjuk, ez a Mercinél is mindenki azt gondolta, hogy hát most hiába van szabályváltoztatás, a Merci biztos ott lesz ugyanúgy az élen. Nem így történt, úgyhogy valószínűleg valami ilyesmi dolog történhetett az Aston Martinnál is, és lehet, hogy ott ugye nagyon sok mindentől függ, hogy egy csapat hogy tud reagálni a változtatásokra, és ilyenkor elgondolkozhat a csapat, hogy lehet, hogy azon frissíteni kéne valamit a belső kommunikáción, a méretezési, tervezési módszerein. Lehet, hogy most az Aston Martin elérkezett ide, mint ahogy a Mercedes is, bár az Aston Martin ugye, mivel csak középmezőny volt, ezért ezen folyamatosan dolgoznia kellett, de látszik, hogy ugye a Merci sem állhat le. A Mercedes is a 12. événél tart, és jött itt egy nagy akadály minden csapatnak, és ezt a Mercedesnek nem sikerült ugyanúgy leküzdenie, mint a mondjuk a Ferrarinak vagy a Red Bullnak, ahol már évek óta dolgoznak azon, hogy az autójuk, meg ezáltal ugye, vagyis ugye először a csapat és ugye ezáltal az autójuk fejlődhessen. Úgyhogy lehet, hogy egy sokkal frissebb elgondolással van felépítve egy Red Bull vagy egy Ferrarinak a csapata, vagy beszélhetünk egyébként McLarenről is, hiszen ők is a feltörekvők közé tartoznak most, és a Merci még egy kicsit elkényelmesedett, és most ők jönnek, akik kénytelenek lesznek újra átgondolni, hogy mitől is tud jól működni a mai lehetőségek között a csapat.
Ha már itt tartunk, és ez tök jó, hogy felhoztad egyébként, kicsit azt érzem, mint ami 2005-ben mondjuk volt a Ferrarinál, teljesen más körülmények miatt, teljesen más okokból fakadóan esett vissza az addig verhetetlen csapatnak a teljesítménye, most ebben nyilván nem is mennék bele, de akkor is az volt, hogy ezt az óriási szabályváltozást az akkori mondjuk úgy címvédő, listavezető nem tudta egyszerűen megugrani, és tényleg 2005-ben borzalmas éve volt a Ferrarinak, aztán 2006-ban összeszedték magukat, és most is olyan hasonlót dolgot érzek, vagy mondjuk a Red Bull 2014-ben, amikor igen, jött a turbóira, sehol nem voltak, ugye, és most is valahogy ezt lehet érezni, plusz ugye a Mercedesnek most az is köti nagyon a, hogy mondjam, a kezét, hogy hát van egy 140 millió dolláros költségvetési sapka, és ugye Russell is elmondta, hogy hát nem lehet hébe-hóba hozni a fejlesztéseket, mert bizony lehet, hogy csak még jobban belemennek itt az erdőbe, és soha nem találnak ki belőle, úgyhogy ez még nekik nagyon nem kellett szerintem ez a költségvetési sapka.
Én azt gondolom, hogy ezzel tehát, hogy most eldöntsük, hogy ez jó vagy nem jó, az három verseny után azért elég nehéz, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez még fog izgalmas dolgokat hozni. Azért ne felejtsük el, hogy most kezd kirajzolódni, még azért messze vagyunk attól, hogy ez megvalósuljon, de akár egy négy szereplős bajnokságról is beszélhetünk majd, hogyha esetleg a McLarennek meg a Mercedesnek is sikerül összeszednie magát. Úgyhogy elképesztő nehéz lehet a csapatoknak ezt a fajta költségvetést betartani, hiszen ugye mennyi? Háromszoros költségvetések simán előfordultak korábban, és ezt most máshogy kell megoldani.
Igen, ez is egyébként tök jó lesz kellett a nagyoknak, hogy hogyan tudnak ehhez alkalmazkodni, miközben lehet, hogy mondjuk egy Williams, vagy egy, nem is tudom, mondjuk egy Alpine, nyilván ott is ugye Renault-ról beszélünk, csak nyilván nem így nevezzük, de azért jóval szűkebb büdzsével tudtak eddig is dolgozni, lehet, hogy ez nekik nem járt akkora átszervezéssel. Hát ez majd ebbe igazad, hogy nagyon korán vagyunk még, tehát majd meglátjuk, hogy a Mercedes mondjuk a szezon közepére, teszem azt a nyári szünetig, mondjuk képes lesz-e mondjuk előrelépni, mert az látszik, hogy az autóik viszont legalább stabil, tehát lassú, de legalább stabil. Viszont kanyarodjunk még vissza tényleg Melbourne-re, hiszen tényleg egy nagyon jó verseny volt, iszonyatosan sok nézővel, ez fantasztikus volt ezt látni. És hát aztán jött a szombati időmérőedzés, ahol érdekes módon úgy nézett ki, hogy fordult a kocka, és a Red Bull talált valamit, és hát aztán megint jött Leclercnek, azt mondom, a zsenialitása, mert akárcsak Jeddában, illetve nem is Jeddában, bocsánat, hanem Bahrainben, megint az utolsó pillanatban sikerült oda dörrenteni ezt a pole pozíciót érő kört. Viszont én nem is róla beszélnék most feltétlenül, hanem a csapattársáról, ugyanis Carlos Sainz, hát hogy mondjam, az, hogy pehjes, az egy dolog, de hogy folyton nála van valami, szerinted erről mennyire tehet mondjuk ő maga is?
Azért egy olasz csapatnál pilótának lenni, főleg a piros olasz csapatnál, azért az egy elég komoly tehernek is számít, tehát óriási megtiszteltetés, nagyon sok pilótának az a célja tulajdonképpen, hogy egyszer a Ferrarinak vezethessen, de ugyanakkor óriási teher is, ezt már számos pilótától hallhattuk, hogy fél Olaszország ott ül a vállukon, amikor éppen ők az autóban ülnek. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az olaszokkal együtt dolgozni, az sem feltétlenül ugyanolyan, mint mondjuk egy angol kultúrában, amihez a legtöbb pilóta hozzá van szokva. Tehát meg kell tanulniuk beszélni a mérnökökkel, a tervezőkkel, hogy milyen beállításokra van szükségük, hogy mitől fognak tudni gyorsabban menni, és ezt a fajta kommunikációt meg kell tudni tanulni. Ugye ebben zseniális volt Schumacher, példaértékű, és ugye jöttek is az eredmények egymás után, tehát látszik, hogy ha egyszer összeáll, akkor ott az nagyon össze tud állni, és azért Leclercnek van egy pár év előnye Sainzzal szemben, és én azt gondolom, hogy hát igen, bal szerencsés. Tehát most itt az első három versenyen mondhatni, mindegyik versenyen volt valamilyen bal szerencsés helyzete, de Hülkenbergről meg elmondhatjuk, hogy az egész karrierre erről szólt, és nem sikerült összehoznia egy dobogós helyezést. Úgyhogy, és persze ő is nagyon ígéretesnek tűnt. Nem tudom, én azért drukkolok Sainznak, mert egy nagyon szimpatikus pilóta, és látszik is, hogy amikor összeáll neki a dolog, akkor ott a sebesség. Meglátjuk.
Igen, ez igaz egyébként, a sebesség az megvan. Kicsikét még, hogyha egy párhuzamokat vontunk, nekem még Trulli-ra emlékeztet, amikor Alonsónak volt a csapattársa, hogy olyan villanásai voltak, teszem azt, hogy időmérő edzésen is, de amikor, bocsánat, szabad edzésen, de amikor mondjuk jöttek a tétre menő helyzetek, akkor valahogy sosem állt össze, vagy csak nagyon ritkán nála a dolog. De ez azt hiszem, például Bottas is nyilatkozta, hogy Hamilton ellen neki akkor volt esélye egy-egy hétvégén, amikor minden összeállt, tehát akkor tűpontosan megvolt minden, viszont hogy csak egyetlen kis puzzle darab sem volt a helyén, akkor már lemaradt teljesen Hamiltontól, és valahogy most ezt kezdem érezni Sainz, illetve Leclerc között is, holott pedig ugye Sainz tavaly, hát éppen hogy, de megverte ugye Leclerc-t a pontversenyben, most nyilván más dolog az, hogy nem a győzelemért mentek, hanem a középmezőnyben szenvedtek, mondjuk azt, és a másik dolog pedig az, hogy amit mondtál, ez tök igaz az a kommunikáció, mert Sainz nem tudom mennyire tud mondjuk olaszul, szerintem egyelőre még nem nagyon, nyilván tanulja, miközben Leclerc meg anyanyelvi szinten beszéli, mert ugye korábban is olasz csapatokban versenyzett, ez is nyilván komoly előny lehet neki, és az is érdekes, hogy Sainznak is azért úgy, hogy mondjam, úgy kikinyílik már a szája, nem jó értelemben, tehát a csapatot is azért néha-néha pengelyére állítja, akár jogosan, akár jogtalanul, de ez valahogy nem teszi őt szimpatikussá. Nem feltétlenül a szurkoló körében is, lehet, hogy a szurkoló körében is, hanem inkább a csapat felé, hogy hát ezt lehet, hogy inkább belül kéne megoldani ezt a fajta kommunikációt. Mind a mellett teszem hozzá nyilván Sainz védelmében, hogy tényleg iszonyatosan pekhes volt. Tehát most is ugye pont akkor lengették be a piros zászlót a gyors köröknél, ugye amikor Alonso kicsúszott, amikor pont jó körön volt Sainz, és neki pontosan nem volt érvényes a kör, míg 100 méterrel előtte Leclercnek még pont érvényes volt. Hát igen, ez tényleg óriási pech volt. És akkor én szerintem kanyarodjunk is rá a versenyre, mert ezt a Sainzos témát lehet is ott is tovább folytatni. Mert egy dolog, ami tényleg szombaton történt, pehje volt, meg utána nyilván az időmérőn későn is engedte ki a csapat, ezt kommunikálták le. Tehát nem tudták az autót, ha jól tudom, beindítani a Q3-nak a végén időben. De aztán, amit vasárnap művelt Sainz, azt pedig én továbbra se értem. Tehát az, hogy a kemény gumikon rajtolt el, tudta jól, hogy az elején szenvedni fog, és erre külső íven akar mindenkit megelőzgetni a jéghideg gumi, miközben nyilván rosszul is rajtolt. Tehát szerintem ezt a versenyt neki nagyon gyorsan el kell felejteni, és valahogy rendeznie magát, mert fú, hát ebben nagyon gyorsan második számú pilóta státusz lesz.
Még arra hagy kanyarodjak vissza, ott eszembe jutott a Vettelnek és Webbernek a szituációja, amikor említetted, hogy a tavalyi szezon tulajdonképpen Sainz zárta több ponttal, idén meg olyan, mintha nem találná a helyét. Vettel nagyon jó volt abban, hogy alkalmazkodjon az újításokhoz és a különleges vezetési technikákhoz, míg Webber kevésbé, és ez akkor mutatkozott meg nagyon erősen, amikor a fújt diffúzor, tehát amikor a kipufogó csőnek a gázát ráfújták a diffúzorra, hogy még több leszorító erőt termeljen. És ugye ez egy nagyon különleges vezetési stílust igényelt, tehát amikor a kanyarból gyorsítanak ki, de még úgy érzi, hogy még nem lehetne teljes gázt adni, mert akkor ott megcsúszna. Hát ugye akkor már ömlik ki a kipufogó gáz a kipufogó csőből, ami plusz leszorító erőt termel, tehát minél jobban nyomja a gáz tulajdonképpen, annál több leszorító erőt termel, és így ez tényleg egy nagyon különleges vezetést igényel, és az agyadban el kell dönteni, hogy már pedig ezt most így meg lehet csinálni. Ez Vettelnek az első pillanattól kezdve szinte ment, Webber pedig szenvedett ettől egész évben. Simán lehet, hogy van valami ilyesmi tulajdonsága most a Ferrari-nak, amihez Leclerc jobban alkalmazkodik, és Sainz nem. Persze ez most egy feltevés, lehet még ezer más oka, amit te is említettél. És akkor visszatérve most itt a versenyen történtekre, hogy lehet, hogy ilyen amatőrnek tűnő hibát elkövet Sainz. Nehéz helyzetben van, tehát nyilván ő most bizonyítani akar, és nem akarja elengedni magától Leclerc-et, biztos, hogy nem akarja azt a második pilóta pozíciót, úgyhogy szeretné a lehető legtöbbet elérni. Persze profi pilótáról beszélünk, úgyhogy ezt a fejében meg kell oldani, de hát azért csak emberről van szó, úgyhogy simán persze benne lehet ez a pakliban. Említett tehát itt a verse, vagy hogy a Ferrari is ugyanúgy pattogott, mint ahogy a Mercedes, és mégis gyors volt. Lehet, hogy itt valami ilyesmi dolog volt, és attól ment el a tapadás. Nem tudom, azért nagyon nehéz, és a Ferrari-nál meg főként jellemző tavaly a Leclercnél nem egyszer volt olyan, hogy látszódott, hogy egyértelműen a csapat követett el valamilyen hibát, és Leclerc tartotta a hátát, és nem szitta őket egyáltalán. Tehát, hogyha valamilyen autóbeállítási, vagy nem tudom, technikai probléma volt, lehet, hogy azt is inkább elrejtik, de simán lehet, hogy pilóta hibáról van szó. Én erről nem hallottam egyébként, hogy ez ilyen tisztán ki lenne hangsúlyozva, de azért a Ferrari-ról beszélünk, úgyhogy én ott azért elég sok mindenen nem lepődök meg.
Hát igen, az biztos, hogy ez érdekes talány egyelőre Sainz, hogy hogyan lehet őt belőni az idei világbajnoki küzdelemben, mert ugye Perezt összeszedettebbnek érzem, mint mondjuk tavaly volt. Nincs akkora hatalmas kilengése abszolút a teljesítményébe például, mint tavaly Verstappenhez képest. Sőt, hát ugye Jeddába én nem tudom, hogy milyen kört rakott össze, de ugye megvolt a pól is. De ő is nagyon szerencsétlen volt egy akkori biztonsági autóval. Hát nyilván most ez neki így jött ki. De most is egyébként ugye második helyen végzett a versenyen, és azt lehet mondani, hogy egyelőre tényleg stabilabb, mint Sainz, de tényleg nagyon sok van még hátra, tényleg még ne törjünk pálcát, ne rakjuk őt be Sainz segédi pozícióba, majd lehet, hogy aztán majd a csapat később ezt megteszi, de tényleg azért még van ideje, a csapat kommunikálta is, hogy egyelőre szó sincs erről, hiába a tetemes különbség a pontversenyben, majd ezt majd tényleg meglátjuk. És visszatérve tényleg most már a versenyre rákanyarodva, hát volt ugye egy nagyon sima rajtunk, és az volt az érdekes, hogy én azt vártam, hogy Verstappen ott tud majd végigmaradni Leclerc mögött, de érdekes, hogy nem ez történt, hanem szépen a Red Bull elkezdett leszakadni, és én szerintem, hogyha nyilván nincsen Verstappen kiesése, akkor is egy borzasztóan sima Grand Slam-et hajt végre Leclerc. Ez volt a pályafutásában az első ilyen alkalom, ami azt jelenti, hogy ugye időmérő megnyerése, a futam megnyerése, úgyhogy rajtól a célig az első helyen áll, és még a leggyorsabb kört is meg tudja futni. Szerinted a pálya karakterisztikája adta a Ferrari-nak ezt a hatalmas előnyét, vagy pedig valami más, esetleg valami beállításbeli differencia?
Én azt gondolom, hogy a pályáról pályára más beállításokkal mennek a csapatok, és biztos vagyok benne, hogy ezen a pályán is voltak olyan alkatrészek mindkét autón, amit ide szántak, vagy esetleg egy új fejlesztés, és hiába már lehet, hogy úgy tűnik, hogy a csapatoknak már volt bőven idejük arra, hogy megtanulják az autóikat, hogy működnek, azért ettől még messze vannak. Én azt gondolom, hogy legalább egy 5-6 verseny kell ehhez. Ugye hát régen az volt mindig, hogy Barcelonára hozták a csapatok a nagy fejlesztési csomagjaikat, és addigra tényleg úgy megértették, hogy ha valamihez nyúlnak, akkor hogy fog arra reagálni az autó. Simán benne van a pakliba, hogy valamilyen beállításbeli probléma, de az is lehet, hogy a Ferrari-nak tényleg ez a típusú pálya jobban fekszik.
Ha már erről beszéltünk, akkor tényleg rá lehet térni arra is, hogy hát mi van a Red Bull-lal? Tehát az, hogy nyilván egy technikai hiba benne van, ugye év első versenyről beszéltünk Bahreinben, mind a két autó kiesett, és nekem az volt a feltűnő, hogy Verstappen neve mellett kivillant a lila szín, tehát ugye megfutott a leggyorsabb kör, és abban a pillanatban, most nem emlékszem már fejből, de mondjuk azt, hogy még 4,9 másodpercről azonnal felugrott 7,8-ra a különbség. Na, ez most vagy hibázott valamit, vagy pedig kiesett, és akkor tovább nőtt a különbség itt a kijelzőn, és akár egyszer csak félreáll az autóval, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát egyszerűen ezt tudtam csak magammal mondani, hogy hát ez már megint mi a franc történt a Red Bull-lal. Egyébként a csapat kommunikáció szerint a nagy mennyiségű üzemanyag folyt ki az autóban, illetve gondolom a szenzorokon, hogy látták, hogy vagy csökkent az üzemanyagnyomás, vagy nem tudom, és azonnal kérték a Verstappent, hogy állítsa le az autót, gondolom, hogy itt nehogy berobbanjon valami, vagy esetleg tényleg az erőforrás éje túl. Egyébként aztán Christian Horner el is mondta, hogy az erőforrás úgy tűnik, hogy megmaradt, tehát nem lesz szükség majd extra büntetést magával vonó intézkedésre, de azért semmiképp nem lehetnek nyugodtak tényleg, hiszen az Perez is megmondta, hogy hát egyelőre nagyon messze vagyunk, nem csak tempóban, hanem tényleg a megbízhatóság terén is, és hát most már ez a mínusz 50 pont, ez lehet, hogy a végén nagyon fog majd hiányozni. Mi lehet a Red Bullnak most ez a nem várt kilengése? Lehet köze ahhoz mondjuk, hogy tavaly az utolsó cseppig küzdeniük kellett a VB címért, és esetleg ilyen negatív anomáliák becsúsztak a gépezetbe idén?
Én azt gondolom, hogy azért időben elkezdték a fejlesztését az idei autónak. Persze, hogyha nem lett volna ennyire kiélezett a bajnokság az előző év végén, akkor biztos, hogy többen dolgoztak volna már korábban az autón. Én inkább úgy látom, hogy az autónak a kidolgozottsága az elég jól sikerült. Tehát persze most pont megcáfolom magamat, hogy három versenynél tartunk még csak, de ugye a csapatok közül igazából a Red Bull az jól teljesítőnek tűnik. A motorral volt ugye mind a kétszer probléma, sőt mondhatom most már, hogy mind a négyszer, mert ez a Verstappen-es kiállás most pont úgy nézett ki, mint az első versenyen Gaslynak az első.
Bizony.
És ugyanaz a probléma volt Pereznek is és Verstappennek is az első versenyen, ugye ott meg ráadásul nem tudom néhány kör vagy egy-két kör különbséggel esett ki a két autó. Úgyhogy ugye mi történt a Red Bullnak a motorjával? Tavaly még a Honda szállította, idén meg már a Red Bull fejleszti saját magának, tehát ugye a Honda az visszavonult, és a Red Bull pedig megvette az egész motorfejlesztő részleget, ami egy új terület, új csapatot kell oda fölépíteni. Hiába nagyon jól muzsikált már az előző évben a Honda, azért az új alkatrészek, az új autóhoz való illesztés, az új üzemanyagrendszer, a szívórendszer, azért ezeket mindet meg kell csinálni, és most nincs ott a Hondának a tapasztalt csapata, nincs ott úgy, inkább így fogalmazok, mert nyilván megvan még mindig a segítség, de nem úgy, mint tavaly, és emiatt ilyen hibák sajnos becsúszhatnak. De engem azért, még azért persze mindig picit Red Bull irányba visszahúzó szívem megnyugtat, mert azt szokták mondani, hogy egy lassú, de megbízható versenyautóból nehéz gyors versenyautót csinálni, viszont egy gyors, de megbízhatatlan versenyautóból viszonylag egyszerűen lehet megbízható versenyautót csinálni, hiszen meg kell találni minél gyorsabban azokat a problémákat, amik kiesést, technikai problémákat okozhatnak, és utána már viszonylag könnyebb versenyezni nyilván a kialakuló hibák nélkül.
Hát ez lesz inkább a kérdés, hogy mikorra tudják ezeket a problémákat megoldani. Ugye az a szerencséjük megvan, hogy jó hosszú a szezon, de például ugye 2005-ben a McLarennek nem volt elég hosszú a szezon, ezzel úgy is mondhatjuk, hogy nem volt elég ideje orvosolni a problémákat, hiszen az volt az az év, amikor Kimi Räikkönennek volt magasan a leggyorsabb autója, ez a McLaren Mercedes, ami egyébként egy kis magánvélemény, szerintem a legszebb valaha épült Forma 1-es autó, de az ideiek is mondjuk nagyon szépek, de nekem az a McLaren az a szívem csücske. Viszont valamivel talán főleg az év második felében egyértelműen lassabb Renault Alonsoval a volánnál, a stabilitásával meg tudta verni ezt a nagyon erős McLaren Räikkönen párost. Mert tényleg ott is az volt, hogy Räikkönen győzött Spanyolországban, illetve Monakóban egymás után, aztán az Európa nagydíjon például kiesett a felfüggesztés törése miatt. Most nyilván ez ugye a gumiból fakadt, ugye ez a egyszer cserél, nem cserél a gumit mizéria, ebben nem is mennék nagyon bele, de rengetegszer volt váltóhibája, motorhibája, hátrasorolást vont maga után a motorcsere a futamra, hiába nyerte meg az időmérőt a finn. Emlékszem, abban az évben egyfolytában ez volt, hogy győzött, kiesett, hátulról indult, följött, kármentve a dobogóra, és akkor tényleg Alonsonak elég volt hoznia ezeket a harmadik, második helyeket mögötte végig. és nem tudom, hogy esetleg a Red Bullnak mennyire fog sikerülni esetleg ezt a gondot orvosolni, mert nyilvános ez nem azt jelenti, hogy lehet, hogy következő versenyen Imolában megint kiesik, mert szó sincs erről, mert azért ugye Jeddában végig tudott menni Verstappen nem is akárhogyan, csak hát azt lehet látni, hogy a Ferrari viszont borzalmasan stabil, tehát gyors is, és nagyon stabil, miközben mondjuk a Mercedes relatíve lassú, de nagyon stabil. Tehát például Russell nyilatkozta azt, hogy az év vicce, hogy én jelenleg második vagyok a világbajnoki pontversenyben, mert hát sehol nincs az autó. De hasznot tudtak húzni ugye a Red Bullnak a mondjuk úgy gyerekbetegségéből, azért nem beszélek több beszámban, mert ugye ahogy említetted is, hogy tényleg hasonlónak tűnik egyébként a probléma. Úgyhogy ilyen szempontból is ez egy nagyon érdekes bajnokság, hogy tényleg van egy adott csapat a Ferrari, amelyik jelenleg az etalon, viszont tempó terén a Red Bull ott van a sarkukba, nekik a megbízhatóság a gond, miközben a Mercedesnek azt kéne megoldania, hogy valahogy ezt az autót felgyorsítsa. Tehát nagyon izgalmasnak tűnik egyébként tényleg a németek konstrukciója, csak egyelőre ezt nem tudják normálisan mondjuk úgy munkára bírni, mert ahogy említetted is, meg itt az adás előtt beszélgettünk róla, hogy a Ferrari eszeveszettül pattogott most is Ausztráliában, mégis gyors volt, a Mercedes is pattog, viszont lassú. Tehát ez is tök furcsa egyébként, hogy ezt mi okozza, és ezt majd egyébként ki is fogjuk vesézni egy különleges podcastben még itt áprilisban, ez itt a reklámhelye, de természetesen az Indexen. Úgyhogy izgalmas, nagyon izgalmas kis szezon ez, és egy picikét azért még emlékezzünk meg, igen?
Csak hogy a McLarent még nem is említetted, akik szintén ide...
Pontosan, igen, pont rájuk akartam térni, hogy ők is azért nagyon komolyat fejlődtek.
Igen, és náluk is egyébként mondjuk pont arról az oldalról indulnak, ahonnan nehéz gyors versenyautót csinálni, tehát ugye lassúak voltak, de megbízhatóak, de azért ez bizalomgerjesztő, hogy ahogy itt most mind a két autó pontszerző helyen, és nem is akármilyen pontszerző helyen értek célba.
Igen, tehát azt lehet mondani, hogy a McLaren most van azon a szinten, ahol talán tavaly is volt, tehát ez a harmadik, negyedik erő, pályától függően, mint mondjuk ugye Monzában akár a győzelemért ismerhetnek, és akkor ugye sikerült is, vagy ugye Szocsiban azon a versenyen is. Úgyhogy izgi, nagyon jónak alakul, jól alakul ez a szezon, és az Alpinról is beszélünk egy picikét, ami Alonsoval azt mondta a spanyol, hogy ő a pólért is mehetett volna, most az lehet, hogy ez a latinos túlzás, de jó látni azt, hogy Alonso tényleg mint a legszebb napjaiban úgy tud küzdeni ezzel az autóval, jó értelemben. Ott is azért még lehet majd valami. És ahol még biztos, hogy lesz valami, az majd Imola lesz a következő verseny hétvége majd, a jövő hétvégén, ahol hát tavaly egy esős káosz futam volt, egy nagyon izgalmas versennyel, amit aztán Verstappen megnyert, illetve Hamilton fölzárkózása előtt is kalapot emelhettünk, aki ugye majdnem a falban végezte azt a futamot. Messze van még nyilván ez a verseny, nehéz az erőviszonyokat azért úgy totálisan jól belülni, de mit lehet várni az első európai helyszíntől szerinted?
Ez a verseny mindenképpen kényelmesebb lesz az összes csapatnak, hiszen sokkal közelebb lesznek a főhadiszálláshoz, esetleg, hogyha gyorsan sikerül dolgozni az adott csapatnak a téli szezon óta, akkor lehet, hogy akár már egy-két alkatrész is itt megjelenhet az autókon, fejlesztés jegyében. Nagy valószínűséggel ugyanúgy a Ferrari lesz az a csapat, amelyiket itt le kell győzni. A Red Bull kíváncsian várom, hogy ezek a motor megbízhatósági problémák sikerül-e megoldani, sikerül-e orvosolni ezeket. Meg ugye Mercedes, meg McLaren is szintén ott van, hogy fogják-e tudni hozni a tőlük várt formát.
Hát mindenképpen izgalmas lesz majd, és nagyon furcsa ezt kimondani, hogy tényleg a Ferrari a követendő példa, tehát valószínűleg az olaszokat kell majd tényleg Imolában is legyőzni, ami nyilvánvalóan az egyik hazai versenyük lesz, rengeteg szurkolójuk előtt, belegondolva az, hogy tényleg végre van egy erős Ferrari, hát Jézusom, mekkora tömegeket fog majd azt tényleg ott megmozgatni, hát nagyon várjuk már, és azt gondolom, a kedves hallgatók is várják majd, remélhetőleg ennek a podcastnek is majd a folytatását, hiszen az imolai futam után is természetesen itt leszünk, hogy kibeszéljük majd az aktuális történéseket. Tehát a mostani hétvégén egy kis pihenés következik, és utána pedig Európában folytatódik a Forma 1 2022-es szezonja, reméljük, hogy hasonló izgalmakkal. Imola után is akkor itt leszünk, akkor is tartsatok majd velünk.
Köszönjük a figyelmet, szervusztok!
A műsor a Béton partnere.